Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A következő téma főszereplője Bagi János boncmester. Sok szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen, és mindenkit szeretettel köszöntök.
És akkor az első kérdés hozzád is az, hogy egy pár szóban mutatkozzál be, légy szíves.
Bagi János a nevem. Szakmai ténykedésemet 76 óta végzem a Semmelweis Egyetem 2-es patológiai intézetébe, ahová végül is egy érdekes beszélgetés után kerültem, mert az eredeti tanulszakmám ugye az bútor kárpitos az egyik, és hát kicsit távol esik a patológiától, de ott volt egy kollégám, aki nagyon szépen festett és rajzolt, és ő mesélt arról, hogy a képzőművészeti főiskolán anatómiai boncolásokat végeznek. És úgy érdekelte a dolog, hogy végül is mi is ez, vagy hogy is néz ki. És ennek kapcsán jutottam el az egyetemre, és itt kaptam állást ebben az időben. És az állás után ugye megtetszett a maga a munka, érdekes volt, és rá két évre megcsináltam a mestervizsgát, és így mai napig is ebbe az egy intézménybe dolgozom.
Akkor a kérdésem az lenne, hogy miért lettél kárpitos, tehát találtál-e abban a munkában valami szépséget, vagy valami más ok folytán kerültél oda? A másik meg az, hogy mi az, ami megtetszett a mostani munkában? Tehát mi volt az a fő motívum, ami egyöntetűen eldöntötte, hogy te ott hagyod az eredeti szakmádat?
Az eredeti szakmám az végül is egy kényszer választás volt, mivel gyerekkoromban ért egy baleset. Az egyik szememre elveszítettem a látásom, tehát így olyan szakmákat, ahol mind a két szemnek a látása kell, nem választhattam. Viszont a második szakmámban azt tetszett, hogy egy oktatási intézmény, ahol lehet oktatni, ugye a harmadik és orvosta hallgatókat oktatják, egy holt anyagból olyan dolgokat állapítanak meg, ami ugye magához az élethez kapcsolódik. És maga ez a munka, ezt tetszett, hogy különböző dolgokat meg lehetett állapítani, lehetett preparálni, nagyon szép preparátumokat lehetett készíteni, ami ugye megmaradt, vagy megmarad, a mai napig is vannak ebből létező preparátumaink, amit később be lehet mutatni oktatási és egyéb célra.
Jó, köszönöm.
A hullával való találkozás, első találkozás élményére elég kíváncsi, mert azért mi kicsit tartózkodunk.
Hát igen, szóval a külvilágnak ez egy kicsit furcsa, ugye, mert ha jól megnézzük, ma ugye az elhalálozás nagy többsége az kórházakban történik. Ugye a hozzátartozó nem biztos, hogy találkozik a halottal. Ugye régen otthon haltak meg, otthon volt a ravatal, és onnan kerültek a temetőbe. Nekem a halottal való találkozás az intézetben ugye elsőre furcsa volt, hogy egy élő ember, aki tegnap még esetleg ment az utcán, vagy beszélgetett vele az ember, ma már nincs, és ugye vizsgálat tárgyát képezi. Mondhatnám úgyis, hogy kicsit furcsa volt a dolog, de mivel jó kollégák voltak, akikkel együtt dolgoztam. Jó volt a mesterem, akivel együtt dolgoztam. Szóval ezen a dolgon viszonylag hamar túl léptünk, és ma már maximum akkor ráz meg egy halottnak a látvány, hogyha gyermek vagy fiatal, vagy esetleg, ha volt ismerőssel találkozik az ember. Ez, ami esetleg kicsit megrázóbb lehet.
Akkor ezek szerint volt arra eset, hogy ismerőssel találkoztál?
Munkám során többször is volt olyan eset, amikor ismerőssel találkoztunk, de általában ezeket ugye szakmán belül is úgy szoktuk megoldani, hogy az ismerőshöz mi nem nyúlunk. Akkor egy másik kollégát, aki nem ismeri, nincs, vagy nem volt vele kapcsolata, akkor ő végzi el a azokat a vizsgálatokat esetleg, vagy ha olyan, akkor a kegyeletre való felkészítést ő végzi el. Úgyhogy mi akkor nem nyúlunk hozzá.
Én úgy tudom, az orvosoknál is úgy van, hogy valaki mondjuk a saját édesanyját vagy gyerekét nem operálhatja, hanem akkor egy másik kollégát kérnek meg rá.
Igen, mi is úgy szoktuk, vagy így szoktuk, mert mi annyira azért kegyeleti okokból tartjuk a vagy leírt, vagy kevésbé leírt szabályokhoz magunkat, hogy ilyen esetben nem nyúlunk az ismerőshöz. Még ha csak látásból ismertük akkor sem.
Három évig tanítják a boncmesterséget, és boncmesterséget tanítanak?
Most nem három éves, ez valamikor egy éves volt, és havonta egy-egy hetet voltunk, Kecskeméten volt ennek az oktatása. Jelen pillanatban egy kicsit az oktatás nincs összefogva, vagy nincs kézbe, mert nincs kórházi gyakorlatuk a vendégboncmestereknek, nincs lehetőségük a gyakorlásra. A másik, hogy kicsit a vizsgáztatás és az oktatás valahogy nincs párhuzamba. És a harmadik vagy negyedik probléma lehet az, hogy a kórházak szűkítése, centralizálása egyre kevesebb boncmestert igényel, és így nagyrészt az utcára képezik a rendi boncmestereket, ami nem jó valahol. De nem egy olyan szakképesítés, ami zárt iskola rendszerben működne, és akkor mit tudom, egy-két vagy három éves képzést
mondanak. Mi a boncmester feladata?
Hát a boncmester feladata, én itt inkább három felé választanám el, és azon belül kitérnék, hogy konkrétan mit is kellene csinálni. Ugye van maga az anatómiai intézet, ott is vannak boncmester kollégák, ők ugye konkrétan a vizsgálatokban nem vesznek részt, ők az anatómiai gyakorlatokhoz előkészítik a különböző végtagokat és a belső szerveket, amik ugye formáimban vannak fixálva, amint tanulnak az orvosra hallgatók. A másik rész, ahol a patológiai boncolások folynak, ott ugye a vizsgálatoknál szorosan közreműködik a patológus orvossal a boncmester. Ugye a szekciót elvégzik, megállapítja a kórboncnak a patológus orvos, hogy mi volt a halál oka. Majd a végtisztességre ugye a rekonstrukciót végrehajtja a boncmester, ami ugye zárást jelent, ugye kellőképpen felöltözteti, és ha esetleg kérnek, akkor némi sminkkel ellátja a szellúntat. A patológián kívül ugye vannak az erőszakos vagy nem természetes halálavart esetek, ahol ugye az igazságügyi boncmester látja ezeket a feladatokat. Ott ugye az igazságos kollégával mennek, vagy a adott helyszínre, ahol ugye temető ben boncolnak, ma már egyre kevesebben, de ugye ott a lényeg az, hogy minél gyorsabban, minél precízebben meg tudják állapítani azt, hogy valójában mi volt a halál oka. Úgyhogy én általában így háromfele szoktam a boncmesternek a ténykedését választani, mert ugye van, ahol csak a kórházban vannak, de van ugye ezek a kiszállók, akik kimennek, és akkor a temetőben vagy az adott kórházi intézményben, de vidéken elvégzik a vizsgálatokat a megfelelő orvos kollégával.
Köszönöm, van kérdésetek?
Van egy családja is, ők hogy fogadták a szakmáját?
Hát annak idején, mikor ezt a szakmát, hogy úgy mondjam, választottam, akkor egy kicsit érdekesen fogadták, mert ugye ők sem tudták, hogy mi ez, milyen munkával jár, mit is kell csinálni, vagy hogy is néz ki ez a dolog. De később ugye megismerték, hogy miről van szó, hogy működik ez a dolog, és így elfogadták. Viszont ha még lehet, nem szorosan is a családhoz, ugye a baráti körbe, voltak olyan barátok, vagy kevésbé barátok, akik mind a mai napig nem igazán tudják ezt elfogadni, hogy ugye ilyen munkát végez az ember. Hát sajnos azoktól ugye elválunk, megadjuk a tiszteletet neki, de szorosabb barátságot ugye nem tartunk fel, mert ha valaki szakmája alapján ítélnek meg, az nem biztos, hogy az valódi barátja az embernek. De a családon belül nem volt különösebben gond ezzel.
Jó, következő kérdés.
A donorok. Tehát ez nagyon jól kell végezni a munkát abban az esetben. Van-e olyan, hogy egy frissen elhunyt embernek egy szervét fel lehet, hogy még tudja szóval használni, vagy valakinek azt tudják adni akár életmentésért is?
Igen, ezek vannak, ugye balesetben agyhalottaknak nevezik őket, akik hirtelen halnak meg, ugye motor, autó és egyéb baleset, ahol a belső szervek nem roncsolódnak. Erre van egy külön tím, ugye, akik transzplantálnak, ők kiemelik azon szerveket, amik felhasználhatók, és ezt ugye, az arra várók megkaphatják. Ugye ennek vannak jogi vonatkozásai, arra nem szeretnék ítélni, nem az én feladatom, de van rá mód, és ezt csinálják is. És még egy másik rész, ahol már elhunyt tagból is emelnek ki bizonyos szerveket, vagy szervrészeteket, amiket különböző tartósítás egyéb eljárások után újra fel lehet használni élő emberben. De nálunk ennek valahogy nem igazán van hagyománya, vagy legalábbis nem nagyon akar ez előre jutni, pedig nagyon sok emberrel lehetne segíteni. Itt különböző csontok és különböző inaknak a felhasználása gondolok, amiket lehetne pótolni embereknél, és a gyógyulásokat segíteni.
És ez mit jelent mondjuk, hogy egy valaki meghal, és utána maximum mennyi ideig lehet még most bármilyen alkatrészt kivenni belőle, most legyen csont, imbálni. Tehát mennyi az az idő, amíg még ki lehetne venni, úgy, hogy azt a gyakorlatban fel is lehessen majd használni?
Itt általában 24, maximum 36 óra az, ahol még a szövetek nem károsodnak. Megfelelő hűtéssel és gyors kivétellel és szintén visszahűtéssel. Ennek több módszere lehetséges, vagy lefagyasztással, vagy olyan élettet fenntartó oldatban, friss egyedekben tartva tároljuk ezeket az anyagokat, amiket utána feldolgoznak, sterilizálnak, stb. És akkor be lehet újra építeni a válókra.
Jó. Mindjárt az ajtót bezárni. Jó. Következő kérdés.
Csak azt hiszem, hogy az előbb említettem, hogy nem megy Magyarországon
az a... Hát nehezen megy, mert...
Miért?
Ezt nem tudom, mert bizonyos jogi akadályai vannak egyszer, ugye kell bizonyos nyilatkozat ahhoz, hogy az én szervemet felhasználják, vagy az én hozzátartozó nyilatkozzon, vagy nyilatkozhat arról, hogy felhasználhassák a szerveket. A másik, hogy ugye nem biztos ez a hír, de úgy néz ki, hogy a kórházakban sem biztos, hogy mindenütt ezt szívügyüknek tekintik, hogy ha olyan eset kerül be, ami transzplantálható, akkor azt kivizsgálják és rögtön megfelelő irányba tereljék, hogy ezeket a szerveket ki tudják időbe emelni és felhasználhassák.
Én szerint negatív nyilatkozat van az országos transzplantációs nyilvántartó tartja nyilván azokat az embereket a mindenféle személyazonosító adataikkal, akik megtiltják. Tehát elméletileg, aki nem tiltja meg, annak lehet a szerveit használni, csak ugye annak utána is kéne járni, meg ezt valakinek a szívügyének kell tekinteni, meg kell szervezni, hogy a transzplantációs tím jöjjön oda és kapirgálja ki az ügyfélből azokat a szerveket, amiket használni lehet. És ez szerintem ott szokott ezzel akadni.
Igen, biztos, hogy nehéz, mert amikor nálunk volt kiemelésre szövetbank részére, akkor is nagyon szigorú szabályok alapján meg kellett néznünk, hogy nyilatkozat van-e az elhunytól, vagy a családtól, akkor ugye mennyi idő alatt mondta el,
stb.
Igen. Amennyiben ugye ezek rendelkezésünk ráálltak, és az időn belül voltunk, akkor még kiemelhettünk a szövetbank részére szöveteket.
Most folyik egyébként szóval, az Európai Unióban ennek az
a nem egységes sajnos Magyarországon ez, és nehéz. Szóval hiába vagyunk 20 éve Európában, úgymond, még...
Ott sincs szabályozás, nem, most csinálják
nem tökéletes
az irányelvek.
Igen, meg talán az orvosok sem mindannyian szívesen
vállalkoznak. Az irányelvek, meg a szövetbankokra vonatkozó, igen, most, mind igen. Most készül egyszerre.
Jó, kérdezzetek.
Én azt hiszem, hogy nagyon éles eszközökkel dolgoznak. Nincs olyan veszély, hogy megsérülés, hullamérgezés.
Hát az éles eszközök azok pont azért kellenek, hogy ne okozunk saját magunknak sérüléseket. Most ha otthon egy sima konyhakést ugye kézbe veszünk, ugye általában az 90%-ban nem igazán úgy vágva, hogy annak vágnia kellene. Most a baleseti vágás és egyéb sérülések ugye otthon sokkal több van, mint egy ilyen helyen, mert valóban jó eszközök állnak rendelkezésre. Viszont nagyon szigorú szakmai követelmények és a leírás alapján kell dolgoznunk. És csak olyan eszközt és olyan módon használhatjuk, ami saját magunkba és már nem tesz kárt. Most előfordul természetesen, mert nem mindig figyel az ember éppen arra, amit csinál, bármi közbeszólhat, és ha ne adj Isten, mégis sérülés van, akkor ugye helyben ellátjuk önmagunkat, saját magunkat, majd ugye protokollnak megfelelően sebészetrát, hogy az ember ott kap megfelelő védőoltást, ellátják a sebet, attól függ, hogy mekkora, kicsi, nagy, és ha mégis valami gond lenne, akkor annak megfelelő ugye kezelést is megkapjuk. Én nem emlékszem, hogy nálunk úgymond hullamérgezés lett volna a 31 nyányi alatt, viszont volt olyan kollega, aki ugye pont ebből a kontaktusból mággyulladást kapott, mert ugye ott bármikor ezeket a fertőző dolgokat mi megkaphatjuk. De szintén védőoltás egyébként kell is rendelkezésünkre áll.
Kesztyűben dolgoztok?
Igen, mindenképpen kesztyűben dolgozunk. Ma már ez biztosított, a védőkesztyű többfélét használunk. Úgyhogy ezzel nincs problémám, mitöbb a nagyon veszélyesnek ítélt prion betegségben kurtakhoz úgymond lánckesztyűt is kötelezően
elérkezik. Miért a prion?
Prion. Ez a kergemarha kornak a úgymond humán megjelenése, ugye szivacsos agyőrű gyulladás.
Amit a marhahússal lehet kapni, nyers marhahús, ugye?
Igen, a marhahússal volt. És ezt szintén az intézetünkben végzik, ugye Budapest és néhány megyének a prion betegeit mi csináljuk, amihez ugye az igazságorvostanak a szintén prion betegségben elhunytaknak a vizsgálatát is mi végezzük az igazságorvost intézet kollégájával.
Sok ilyen van egyébként, hogy mekkora ez a nagyságrend, mert ugye...
Ez a prion. Mi az intézetben, inkább úgy mondom, hogy én nagyjából én végzem ezeket a vizsgálatokat az orvos kollégával. Évente, akik elhunynak és hozzánk kerülnek, az olyan 10-12 ember. Úgyhogy, és ezekből a vizsgálatok bebizonyítják kb. 1-2%-a, ami valódi prion beteg, ami azt jelenti, hogy szerencsére nem sok. De ezt a külföldi tapasztalatok is közülben így írják le, vagy ezt a statisztikát adják. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsések vagyunk.
Na, akkor most elméleti szinten menjünk be a munkahelyedre. Hogy öltözöl fel, mekkora a teremfogad, milyen hőmérséklet van, és hogy állsz neki a munkádhoz?
Hát, ha a napi munkámat ugye leszeretném írni, akkor ugye általában mi 7 órára megyünk, ugye az egyetem biztosítja a védőruhát, amiben bent tartózkodunk, átöltözünk.
Az mit jelent?
Azt jelenti, hogy inget, nadrágot, cipőt, zoknit kicseréljük magunkat, átöltözünk magyarul. Ha munkához kell mennünk, akkor az megfelelő időszerelés szintén rendelkezésre áll, úgy védőkötény, gumikesztyű, ezek rendelkezésre állnak. A bejött korlapokat ugye átnézzük, orvoskora kírja részünkre. Nálunk ugye az elhunytak tárolása az egy nagy teremtárolóban van az intézetben. Ugye ez a pince szintjén van, ha vizsgálatra elő kell készítenünk az elhunytat, akkor ugye ezt liften felhozzuk, felrakjuk az asztalra. Ugye megjön az orvos kollega, akivel együtt dolgozunk, mivel nálunk a harmadéves orvos hallgató oktatás is folyik, ugye patológiával. Így akkor kezdünk a munkának, amikor ugye a aktuális csoport is bent tartózkodik a monsteren. Most a körülményeink jók, mert nálunk teljesen légkondicionált, légcserével ellátott európai szintű monsterem van. Úgyhogy nem az a klasszikus, hagyományos kis monsterem, amit valamikor a kórházban át csúrbarva ugye megtűrtek. Ez valóban európai színvonalú, és ugye akkor az orvoskolega felolvassa az adott kórrajzot, hogy mit találtak a klinikán, mi az, ami betegséget megállapítottak, és ugye neki fogunk az ő utasítása vagy instrukciói alapján ugye feltárni az elhunytat. Ami azt jelenti, hogy ugye kinyitjuk a tetemet, kiemeljük a szerveket a helyéről, és akkor ezeket a szerveket az orvoskolega és az orvos hallgatók ugye megnézik, hogy milyen kóros vagy nem kóros elváltozásokat találnak rajta.
Milyen eszközeitek vannak?
Hát eszközből nem sok kell a feltáráshoz. Kell két darab jó kés vagy szike, esetleg egy olló, csipesz, és vagy kézi vagy elektromos fűrész, amivel ugye a csontokat el tudjuk vágni, vagy fel tudjuk vágni. Úgyhogy nem sok eszközzel dolgozunk, úgyhogy ehhez nem kell olyan sok eszköz. A átlagos, normál szekcióhoz.
Még kérdeztem, hogy milyen hőmérséklet van ott a...
Nálunk a teremben, ahol dolgozunk, általában 18-20 fok van. Ez szinte télen-nyáron biztosított. A tárolókamrából plusz 4 fokot tartanak, ugye mert plusz 4 fokon van az a hőmérséklet, ahol leghosszabban eltartható az elhunyt.
Nem mínusz 20 fok, vagy ilyesmi?
Mínuszon csak a olyan szöveteket tárolják, ami későbbi feldolgozásra alkalmas lehet esetleg. De plusz 4 fok egyébként a hűtőgépet ott, ha megnézzük, vagy hűtőszekrényt ott is átláll, a plusz 4 fok az, ahol legjobban el lehet tárolni ugye az élelmiszert. Azon bomlik a legkevésbé a dolog.
Jó, kérdezzetek.
Mennyire felkapott ez a szakma így a fiatalok körében manapság?
Hát manapság eléggé felkapott, mert januárban is volt egy kollega, akit oktattam gyakorlati részre, és általában évente egy olyan 15-20 fiatal próbálja meg ezt a szakmát elsajátítani, vagy megtanulni, de mint az elején, hogy mondtam, az a probléma, hogy gyakorlati képzése szinte nagyon kevés hely, vagy egyáltalán nincs. Most ha gyakorlati képzésben nem beszélsz valaki, aki nem tud levizsgázni, ugye, mert a gyakorlati vizsgát is kell tenni. És ha nem tud levizsgázni, ugye akkor esélye sincs arra, hogy bejusson egy kórházba, egyetemre, meg pláne nem, ahol oktatás folyik, de ugye nem lesz gyakorlati képessége neki, amivel meg tudnám mutatni, hogy igen, én valóban tudom ezt a szakmát művelni, meg tudom csinálni. De azért úgy nézegetik ezt a dolgot.
Az elméleti oktatást azt hol lehet megszerezni?
Elméleti oktatás jelen pillanatban, ha jól tudom, Esztergomba volt elméleti oktatás, de Konkrétan nem tudom, mert én ugye nem oda jártam régen, Kecskemét volt a központja ennek, nagyon jól működött, utóbbi pár évben változott meg ez a dolog, és hát reméljük, hogy megint visszakerül egy jó szervezett egységbe, mert ott gyakorlat és elméleti képzést egy helyen meg tudnánk kapni, akkor hát jobban az mesterek.
Jó, kérdezzetek.
Én voltam Boncoláson, és mondták is, és láttam is, hogy nagyon-nagyon tisztaságban, szinte higiénia van a magában a bonc teremben. Viszont a szag, ami ott van, az, hogy lehet elviselni hosszú távon.
Igen, én előbb említettem, hogy a miénk szerencsére egy európai szintű bonzterem. Itt a légcsere az megoldott. Nagyon jól meg van csinálva, az asztal fölött friss levegőt fújnak be, és mivel ugye általában a szagok felfelé mennek, így megoldottuk az elszívást, de alulról. Nem felfele szívjuk el a szagokat, hanem alulról. Tehát a terem padlózata fölött pár centivel vannak az elszívók, és ott az asztal fölött a friss levegő jön be. Így nagyon-nagyon erős szagnak kell ahhoz lenni, hogy érezzék a hallgatók, meg érezzük mi is, hogyha gond van. De a felső levegő az elnyomja az orrunk elől a szagot. Úgyhogy ez itt jól meg van csinálva. De más monstermekben, ahol nincs elszívás, vagy nincs elszellőzés, ott igen, sajnos tényleg vannak bizonyos szagok, amiket lehet érezni.
Jó, további kérdés?
Nekem van egy nagyon hülye kérdésem, én szoktam a munkából álmodni, maga is szokott?
Nem, én nem szoktam álmodni a munkával, vagy csak nem tudok róla, mert ugye...
Igen,
nem is álmodni. Mert én fölébredek, és nem jött nekem az eszembe, hogy hű, most éppen bejártam a gázfánba, és mit tudom, hogy milyen valami réhes esetet kell csinálnom. Ilyenre nem emlékszem, hogy jött volna. De nem jelenti azt, hogy nem álmodtam. Esetleg a szakmáról, vagy a munkáról. Úgyhogy ez nem jelentkezett nálam.
Neked nagyon nagy tapasztalatod van, úgyhogy tudnál példákat mondani, hogy milyen egy olyan embernek a tüdeje, aki nem dohányzik, és azért, aki dohányzik, illetve más szerhez, tehát aki iszik, nem iszik. Tehát, hogy mit tapasztalsz meg, hogy amikor egyes szervünket agyonkárosítjuk, az milyen mértékben változik meg?
Hát itt a tüdőt a legkönnyebb elmagyarázni, vagy leírni, mert ugye a tüdőben egy korom rakódás jelentkezik a nyirokutak mentén, amely egy ilyen kis márványozottságot fog mutatni a tüdő felszínén, és ez inkább ilyen szürkés, feketés tüdő lesz, ahol dohányzás, rossz városi levegő, szénbánya, egyebek, már ma már szénbánya szinte nincs, de a dohányzás az mindenképpen meg lehet látni a tüdő szöveteken szabad szemmel is, úgyhogy ez valóban károsítja a légző szervünket. A másik, ami nagyon szembetűnő lehet, ugye a máj az egy nagy szervünk, méregtelen és stb. Azon ugye az alkohol és egyéb méreganyagok kötőszövetes elváltozásokat hozhatnak létre, ami először megnagyobbik, majd zsugorodik, magyarul már zsugor vagy cirrózis fog keletkezni bizonyos mennyiségű alkohol fogyasztása után. Úgyhogy ezeket valóban kézzel foghatók, láthatók, demonstrálhatók ezek a dolgok.
A máj például színében hogyan változik? Milyen színű egy normál, egészséges máj, milyen egy máj nagyobbodott, meg egy összezsugorodott?
Ha színre gondolok, inkább olyan barnás-vörös egy egészséges máj. Amikor kezd nagyobbodni, akkor inkább a sárgás zsírfényű lesz. Majd ha kezd zsugorodni, akkor a relatív a sárga szín megmarad, de egy kis szürke kötőszövetes szín hozzájön, és ugye összezsugorodik, jóval kisebb lesz, és ilyen kis apró kis gömböskék fognak megjelenni a máj szövetén, amit kívülről is lehet tapintani, lehet látni.
Ön méretében hogy változik meg? Mekkora, mondjuk ha egynek vesszük a normál máj méretét, akkor a másik két esetben milyen számok mondanál?
Hát a másik két esetben, amikor zsírosodik, akkor megnő, inkább másfél-kettőre nőhet. Amikor kötőszövetesen átalakul, akkor egy vagy valamelyest egy alatt. De nem mindig jellemző az, hogy az egytől kisebb lesz a kötőszövetesen átalakult már.
A cirrózisnak az egyetlen oka, de akkor...
Nem, hát a cirrózist az lehet különböző vegyszerektől, gyógyszerektől megszerezni, ugye végülis ugye ez a méregtelentőszer, és az a gond, hogyha a máj szövet pusztul, a helyét átvesz egy kötőszövet. Most ez lehet növényvédőszer, amit szépen megetetnek velünk, ugye különböző gyümölcsökkel, egyébekkel. Lehetnek különböző élelmiszerbe belerakott ilyen, meg olyan ebetűs jelű dolgok, szóval ezt mind tudjuk, aki esetleg ezzel foglalkozik, de lehetnek különböző egyéb anyagok is, amik ilyen, például gomba egyéb. De ezekben nem nagyon akarok belemenni, mert ez már nem a szakterületem, csak érintőlegesen. Ugye, amit tanultam.
Ezt csak azért kérdeztem, mert most megint eszembe jutott, hogy egyszer valakinek valaki kérdezte ilyen családi anamnézis kapcsán, hogy nagypapám miben halt meg, és mondtam, hogy májcirrózisban. És mondta, hogy jaj, hát alkoholista volt. Nem volt alkoholista, kísérletező gyógyszerész volt a szentem és a megyészmérnek. És hát ezt úgy elég rendesen benyelt egy pár dolgot, mire sok mindent kitalált és feltalált.
És a másik, ami még okozhat itt cirrózis, ugye a különböző vírusfertőzések, a hepatitiszek. De hát az is gyulladás és átalakítja a májnak a szerkezetét, a májszövetét. És az viszont minden nap, bárhol, bárki összeszerheti, hogy jó sikerül.
És említette itt a városi levegőt, hogy az is meglátszik a tüdőn, hogy mondjuk él, mondjuk a Moszkva tér környékén, és ki mondjuk egy kis faluba, ahol nincs
mondanom.
És az hogy... Tehát, hogy ez mennyire más, mint a dohányzó.
A színében lát, én, mint mondtam, a városi vagy dohányos függ az inkább ilyen szürkés és fekete márványozottságot nyújt.
Tehát a város az ugyanaz, mint a dohányos?
Hát közel ugyanaz, mert ugye itt azért a kifufogó gázok, akkor a fűtés és egyéb korom lerakódások, ezek ugyanúgy belélegezzük, ezek bennünk maradnak. Még a jó levegő vidéken, mert hozzánk kértem a jó levegőt, ott hát inkább ilyen rózsaszínes, nincs márványozottság, nincs szürkeség ugye a tüdőn, ami egy egész más szint ad, akár még egy 70 éves embernek is, mint amit a városban élőknél tapasztalhatunk.
Én egy másik dologba kérdeznék rá, hogy úgy hallottam, hogy például azok a gyógyszerek, amik akár vín nélkül kaphatók, és a reklámokban azt látjuk, hogy bármi bajunk van, gyorsan kapjunk be egy fájdalomcsillapítót, és akkor még a gyerek is lovagolhat a hátunkon, mert milyen jó lesz. Azok azért okoznak olyan tüladagolásokat, amik rendesen károsítják akár a májat, a vesét, hogy akár ez odáig is fejülhet, hogy átültetési igény is felmerül, hogy annyira tönkre megy egy embernek a szer, vagy ez mennyire nagy probléma, mennyire találkozik ilyen esetben?
Nálunk ugye olyan esetek kerülnek hozzánk, akik eleve kórházban hunynak el. És ott nem igazán tudjuk ezt elválasztani, hogy most azért kerül kórházba, mert gyógyszer idézőjelben egy túladagolása volt neki, vagy pedig azért kerül kórházba, hogy volt egy alapbetegség, és ott kapott bizonyos gyógyszereket, amik esetleg károsodást okozhattak. Vannak olyan esetek, kollega is publikált ilyet, ahol egy bizonyos gyógyszer hatása műtétek után bizonyos érzéseket okozott. De ezt azóta megváltoztatták a használatát, átalakították, és így nem találkoztunk az utóbbi időben ilyen esettel. De előfordulhatnak és léteznek ilyenek.
Mert az öcsém gyógyszerész hallgató, és az egyetemen mondták nekik, hogy például
az olyan veszélytelennek gondolt szerek, mint például a paracetamol, ami számtalan megfázás elleni gyógyszerben benne van, akár aki nem figyel oda, az beszed egymás után többfélét is, és az bizony veszélyes, mert ott a mérgezési dózis és a terápiás dózis igen közel van egymáshoz, tehát hogyha valaki többféle olyan tartalmú gyógyszert bevesz, az túladagolásnak teszi ki magát.
Előfordul, ez viszont az igazsági orvostannak a tiszte megállapítani, ezek általában oda kerülnek, vagy kerülhetnek, és ott viszont meg tudják állapítani, hogy az adott szerv károsodott nem, és mennyi ugye hatóanyagot találnak a szervezetbe, ezt tudják mérni, mit tudják csinálni, hogy hozzánk ugye ezek nem kerülnek, mert nálunk ketté van választva az igazsági és a patológiás munka. De ugyanabban a házban lakunk, vagyunk, ha lehet így fogalmazni.
Jó, következő kérdés.
Visszatérnék a hullaszagnak a kérdésére, mert én még nem tapasztaltam, milyen a hullaszag, és a halál beállta után mennyi idővel lehet ezt érezni.
Hát kicsit nehéz megfogalmazni, hogy milyen is a hullaszag, mert van olyan elhunyt, aki már élőben is ugye bizonyos szagot ad. Egy gége tumorosnál, nem tudom, hogy valaki látott ilyen, ott már élőben is egy erőteljesebb szagot lehet érezni, akár a kórterembe lépve is. Még ha jól hűtési körülmények között van az elhunyt, akkor napok múlva sincs ugye úgynevezett hullaszag, amit lehetne érezni. Akkor függ attól is, hogy milyen betegségben hunyt el. Visszatérve az igazsági részre, például függ attól, hogy esetleg milyen növényvédőszert vagy olyan mérget ivott, amitől elhunyt. Régebben nagyon kedve volt a B58 nevű rovarölőszer, amikor már belépett az ember az adott bonzterembe, ahol ilyen elhunyt volt, már szinte messze lehetett érezni a növényvédőszer illatát, akkor már lehetett érezni, hogy ez azt fogyasztott. Szóval vannak jellezetes szagok, illatok, amik ugye kapcsolhatók esetleg az elhunythoz, vagy az elhunytnak a betegségéhez. De így nem tudom elmagyarázni, vagy demonstrálni, hogy mit is kellene ahhoz érezni, hogy megértsék, hogy mi az, hogy hullaszag.
De azt szokták mondani, hogy olyan mély, édeskés...
Igen, van egy kis édeskés illat benne mindenképpen, de...
Különbözik az állati?
Nem, hát szövet, szóval itten külsőben nincs különbség. Csak mondom, maga az, hogy maga a tárolási körülmények és egyébként ugye ezek mind befolyásolják ezt.
Az valószínűleg szintén hathat, hogy egy kövér ember, akinek tele volt a gyomra, amikor meghalt, vagy egy ilyen aszkéta jellegű ember, ez jelenthet különbséget a hullaszagnál?
Igen, ez mindenképpen hozhat különbséget, de mint ahogy említettem, ez a tárolástól, a betegségtől és egyébként nem befolyásolható. Jó mérségben, stb. Ugye most aki például, mint tudom én, lakáson nyer és 2-3 hétig fűtenek rá, az ebbi szólt azért áthatóbb úgymond hullaszag van, de aki kórházba rövid idő elhunyt és ugye hűtő tárolóba kerül, annál kevésbé alakulnak.
Tényleg, amely felvetetted, hát ugye végülis a téma ez, mondjuk ha azt veszük, hogy vegyünk egy átlagos hőmérsékletet 20 Celsius fok, legyen tavasz, valaki meghal otthon, és nincs otthon rajta kívül senki más, mennyi idő telik el addig, amíg tulajdonképpen már nem lehet, hát amikor már szétesik a test. Tehát amikor már úgy lehet, hogy össze kell vakarni kiskanállal és úgy kell elvinni, vagy mennyi az idő, amikor még mondjuk meg lehet fogni a kezét, lábát, végtagját és be lehet tenni a koporsóba. Tehát a oszlás, az emberi test oszláshoz.
Elvileg ugye az emberi test oszlás ugye a halállal elkezdődik, abban a pillanatban, amikor megszűnt működni a szervezet. De hogy konkrétan 20 fokon hát mennyi az az idő, amíg ugye teljesen elbomolhat az emberi test, Ezt így nem tudom megmondani, mert találkoztam olyan esettel, ahol 4-5 hétig kint volt az erdőbe, maga a tetem, úgy találtak rá, és még jó, idézőjelbe téve jó állapotban volt, szóval vizsgálatot el tudtuk rajta végezni, csak azok a részek mentett tönkre, ami ugye a talajjal érintkezett. De ott is ugye csak azért, mert ugye a talajon különböző rovarok, egyebek vannak, és ezek ugye elő segítették ugye a szervezet elbomlását. De ahol nem érte ugye a talaj, ott kiszáll, mumifikálódik maga a szövet, és az akár több hónapot is el tud lenni.
Igen, vagy hát nem olyan rég, én hallottam, hogy nem tudom melyik templomnak a pincének az alsó részében találtak több száz éve, és halottakat, akikből a lárészek, ugye ott a megfelelő légáramlat és a hő következtében ugye kiszáradtak, de a külső vázok az tulajdonképpen megmaradt.
Igen, ha jól emlékszem, az a Váci egyik templomnak az altemplom részében volt, ahol több 1700-1800-ból számoló koporsók találtak, és jó állapotban találták meg az elhunytakat. Igen, itt ugye ha a vízelvonás megtörténik, akkor ugye a szervek mumifikálódnak és nagyon hosszú ideig meg tudnak maradni. Ugyanez a jelenség volt, ugye ha kicsit visszamegyünk az időbe, ugye a fáraó korában, ugye ott tengeri sóval volták el a vizet az elhuntakból, majd különböző balzsamokkal és egyéb dolgokkal ugye fixálták, majd bepolyázták és egy száraz, szinte párától mentes helyre tették őket, ugye sivatagban nem nagyon van pára, és úgy évezredeket meg tudott maradni egy múmia. Úgyhogy itt is ugyanaz játszódhat le, hogyha nincs megfelelő páratartalom, akkor kiszárad majd valahol az emberi test, és akkor egy mumifikált tetten fog visszamaradni.
Ezt most nem elég hallottam a rádióban, remélem, hogy jól emlékszem rá, hogy kezd megint teret nyerni, hogy a mai ember mumifikáltatja magát, tehát értelemszerűen halála után, hogy megmarad ön az örökké valóságnak?
Hát nem tudom, hogy az örökké valóságnak megmarad-e, de vannak különböző eljárások, ahol tartósítani lehet az elhunytat. Különböző vegyszerekkel, folyadékokkal feltöltik magát a testet, és ezáltal hosszú időre biztosítva van az, hogy a test ugye majdnem eredeti állapotában megmaradhat.
Ez mit jelent a majdnem?
Hát ugye ez, ha úgy veszük, bizonyos anyagokat pótolni kellene, ugye a különböző penész és egyéb gombák, azok csak megtelepszenek bármilyen agresszív is ez a tartósító anyag, ugye ezeket el kell távolítani, felújítani a külső részt. És akkor elképzelhető, hogy akár 150-200-500 évig is megmaradhat az elhunyt.
Jó, kérdezzetek?
Morbid kérdésem lenne, minden szakmában vannak humoros esetek. Volt-e valami humoros eset?
Megvallom őszintén, én humoros esettel nem nagyon találkoztam, ami úgymond, mint tudom, kártyáztak volna az elhunytak a hullatárolóba, de szokták a kollégák egymást úgymond ugratni, főleg, hogyha fiatal kollega vagy egyéb jön, ugye akkor vagy egyedül küldik le a tároló terembe, és akkor valamit ledobnak, vagy egyéb, ami némi reakciót láthat ki a kezdőből, de különösebben ezzel a dologgal nem találkoztam, hogy valamilyen humoros vagy egyéb dolgot jelentett volna nekünk, vagy jelentene. De mondom, ilyen ugratás szinten azért szokott menni a dolog, hogy úgymond beavatják a kezdőt.
Ehhez kapcsolódva, hogy azért ezt a szakmát nem mindenki tudná szerintem csinálni, mondjuk speciál, én sem vagyok biztosabban, hogy így ez menne, hogy van, aki megpróbálkozik vele, és úgy gondolja, hogy elméletben megy neki, és gyakorlatban inkább azt mondja, hogy egy másik szakterületet választana.
Igen, van ilyen, mert ugye, mint ahogy mondom, ugye a szakma elismerése nem feltételezi azt, hogy én tudom, hogy mit szeretnék, vagy egyáltalán mit kell ott csinálni. Volt ilyen kolléga, a kolléganő is természetesen és ugyanígy van ez az orvosi pályán is, ugye, akik eljutnak az anatómia után a patológiához, és nem biztos, hogy ők nekik az tetszik, és inkább más irányba fognak elmenni. Persze van ilyen, aki neki fog, megtanulni, és amikor oda kerül, a szembesül azzal, hogy mit is kell itt csinálni, akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ezt nem kérem, vagy nem óhajtom csinálni. Persze, volt ilyen.
Következő kérdés.
És hogy működik mondjuk egy 10 óra ízása? Mint a filmekben szoktuk látni, hogy a bal kézzel 10 óra ízik, a jobb kézzel.
Hát igen, nálunk ilyen nincs, hogy bent 10 óra íznánk esetleg a moncasztal mellett, mert eleve ugye ez a morbidnak néz ki a dolog. A hallgatóknak se engedjük, hogy például élelmiszert hozzanak be magába az oktatóterembe, nem engedjük, hogy rágógumizzanak, mert az tiszteletlenség az elhunytal szembe. Mi általában ugye munka előtt szoktunk reggelizni, mielőtt neki fognánk az oktatásnak. Saját tartózkodónk van, saját szobánk van, ami hűtőgéppel, egyedekkel fel van szerelve, szóval viszonylag jó körülmények, hogy úgy mondjam. De ilyen nincs, hogy beviszük a bablevest, és akkor ott az asztal sarkán esetleg elfogyasztjuk ezt, ez szóba se jöhet, szóval ez ünnepség utolsó. Úgyhogy ez nem fordulhat elő szerintem.
Hogy mennyire forgatja fel az embernek a gyomrát magára?
Ja, nem,
ez kegyeleti szempont.
Persze, az elhunyta, az hogy mondjam, a tapintatlanság benne. De maga a körülmény, hogy ugye most ott reggelizünk bent ugyanabban az épületben, nem messze attól a teremtől esetleg, ahol dolgozunk. Ez nem okoz problémát, mert részben megszoktuk, és részben mondom, nagyon jók a légcserék. Mi nem érezzük, hogy valami olyan munka folyna az épületen belül. Úgyhogy ez nem. Lehet, hogy filmeken így mennek ezek a dolgok, hogy beviszi a reggelit, és akkor demonstrál, hogy ebédelni is tud esetleg egy elhunyt mellett. Nálunk ez nem jellemző.
Aztán kevés olyan szakma van, aminek a gyakorlása milyen hat az embernek az élet felfogására, az élet értelmének az értelmezésére. Azt hiszem a te szakmád az olyan. Tehát te ott szembesülsz azzal, hogy milyen is fizikailag az ember. Tehát kívülről, belülről ismered. Ez milyen belső változást hozott nálad, tehát a világlátásodra gondolok, a mindennapi örömök, a mindennapi gondoknak a megélésében, tehát hogyan hatott rád a szakmád ilyen téren?
Hát konkrétan úgy nem tudom megfogalmazni, hogy tegnap még ezt csináltam, megláttam a szakmát, és mától már más fogok csinálni, szóval így nem...
Nem, de már 30 éve dolgozom.
Viszont ugye a maga az életfelfogása más az embernek megváltozik ugye különböző úgymond élvezeti szereknek a fogyasztása is ugye másképpen hat ránk. Akkor, ha valakivel beszélgetek, aki ugye nem szakmabeli, de elmondja a problémáját, elmondja a panaszát, egyébként akkor én esetleg gondolhatok bizonyos dolgokra, és akkor lehet, hogy elirányítom egy szakemberhez, hogy barátom, te menjél el az orvoshoz, mert ebből gond lehet, vagy keressen fel valaki olyan szakembert, aki tud rajta segíteni. De ugye magában bennem csak annyit változtatott, hogy ugye láttam, hogy milyen káros és egyéb hatásokat okoznak a külső bevitt anyagok, ugye dohány, vagy alkohol, vagy egyéb dolgok, és akkor ennek megfelelően átalakította ugye az italfogyasztást, ugye az élelmiszerfogyasztását, és hát ugye a sportot, a mozgást is másképpen csináljuk, vagy látjuk, mert ugye ez is hozzátartozik arra, hogy egy fizikailag jó állapotban legyen az ember, és akkor a szememet is könnyebb jó kondícióba tartani.
Most arra gondolok, hogy azért te már mondjuk 30 éves korodra 10 éven keresztül szembesültél a halállal. A 10 éves gyerek is tudja, hogy meg fog halni, de nem foglalkozik vele, és ha nem találkozik vele gyakorta, mert hát ugye nagymama vagy nagypapa esetleg meghal, akkor az azért nincs ott benne. Majd amikor 50-60 évesek leszünk, akkor ez a dolog ez jön magától előre, és valószínűleg, hogy ez alakít rajtunk. Ez azért volt az előző kérdésem, hogy te benned már 30 éves korodra, 10 éve már benned élt az, hogy igenis mulandók vagyunk, és te ezt nap mint nap megtapasztaltad.
Hát igen, talán itt annyit tudnék hozzátenni, vagy elmondani erről, hogy ugye aki először találkozik ezzel a problémával, hogy ugye valaki elhunyt és hozzánk jön, ugye egész másképpen kell hozzáállni, másképpen nyugodtabban kell vele beszélni, meg kell hallgatni, és kicsit segíteni átjutni ezen a nehéz helyzeten, hogy ugye akkor találkozott először a halálon, hogy valakit elveszített. Kicsit át kell segítenünk rajta, hogy valahogy fel tudja dolgozni, vagy legalábbis el tudjon indulni azon úton, hogy hogyan dolgozza fel ezt a problémát, amivel szembesült, amivel mi nap mint nap ugye szembesülünk, hogy mi nap mint nap látjuk, hogy embertársaink elhúgnak. Talán egy kicsit másképpen áll az ember. A másik ember ez, aki ugye akkor ő szembesült az, hogy sajnos elvesztettem valakit.
Ehhez kapcsolódóan kérdezni, hogy ön vallásos-e és a saját halálától féle?
Ez jó kérdés. Hát megmondom őszintén, hogy elvileg én katolikus lennék, mert ugye megkereszteltek. De magát úgy a vallást nem gyakorlom, mint ahogy ez ugye jó hívőhöz illene. Viszont ha olyan helyen járok, akkor én meg szoktam nézni a templomot, bemegyek, ha éppen mise van, azért kicsit belehallgatok, de konkrétan nem gyakorlom a vallásomat.
Nem is ilyen értelemben gondolom, hanem a túlvilági hit az Istenet, na, igen.
Igen, ez érdekes. Magával azzal a problémával, hogy ugye meghalunk, az tény. Ugye ezzel különösebben nem kell foglalkoznunk. Mondjuk az már inkább érdekel, hogy mikor. De hát ugye ezt meg nem tudjuk.
Szerencsére.
Ugye, és így ez a gondolat tőlem úgy elmegy. Úgyhogy különösebben nem foglalkozom vele, mert ezt tudjuk.
Persze. És a feltámadás, mint olyan fogalom?
Hát most, ha én, mint szakember nézem a dolgokat, akkor nagyon jó varázsveszőnek kell ott lenni, aki úgy egy suhintásra ugye, fel tudja támasztani a szeretteinket. Mert ha ugye megnézzük, az erőszakos halálra haltakat, aki balesetben, mérgezésben, egyebekben, vagy csak aki különböző betegségben elhunyt kórházak, ugye, ezek mind valamilyen károsodás szenvedtek. Most elmélet és ikona veszük azt, hogy van egy ilyen dolog, hogy feltámadunk, minden bajunkat ugye félretéve, akkor el lehet képzelni, persze.
Ez már egy hitbeli megoldásbeli kérdés,
hogy
a feltámadás az vajon egy fizikai, a saját fizikai valódnak az újra megélése, vagy pedig valami más szinten jön létre.
Hát igen, itt jön a kibikért.
Nem biztos, hogy ez a hús és a vér.
Mit tudom én, 100 év múlva és ugyanígy fogok menni, hogyha a feltámadás ugye eljön. Elmegy persze, hogy ne.
Tehát elmegy mindent elektrikben.
Egy másik kérdés, hogy halandó ember, hogy tud eljutni mondjuk egy boncolást megnézni, ha érdekli, azon kívül, hogy nekem mondjuk az egyetemen volt erre lehetőség, de hogyha mondjuk én most azt mondom, hogy én esetleg megnéznék egy ilyet, és mondjuk nem az egyetemen valahogy, akkor hogy?
Hát most ennek elvi akadálya nincsen. Két út szokott ide vezetni, hogyha az ember meg szeretne nézni egy boncolást. Vagy van egy ismerős egy sima közkórházba. És akkor beszél vele, azt mondja, hogy nézd barátom, szeretnék megnézni egy boncolást, hogy néz ki nálatok, stb. Nálunk az egyetemen ez úgy megy, hogy van a bonctalannak egy vezetője, ahhoz szoktak akár iskola vagy egyéb olyan más szakterület, akit érdekel a dolog, írnak egy kérvényt, megbeszélik a kollégával, általában ennek igen szokott mondani, mert ő úgy vallja, hogy meg kell ismertetni ezt a dolgot, hogy hogy néz ki, mi ez, mit is csinálunk a patológián, és akkor, hogyha ezt ott meg lehet tekinteni. Elvi akadálya ennek nincsen, hogy megnézzenek egy ilyen vonzolást.
Egy címet tudnál mondani, mert ha felvételen, hát ha
valaki hát az érdekel. A cím az ugye Ülőút 93, 2-es számú patológiai intézet, és Glass Tibor kell ez ügyben keresni. Vagy pedig a titkárságon ugye le kell adni egy ilyen igénylő levele, és akkor továbbítják a gazdoktornak, és akkor szerintem ennek nincs előakadálya.
Itt az előbb felvetődött kérdésnek, hogy humoros esetek voltak, ugye azt mondtad, hogy nem. De volt-e olyan, amikor megdöbbentél? És hát gondolom, itt igazából egy felboncolásra gondolhatok, de ki tudja, vagy valami máson. Hát ami nagyon mélyen megmaradt benne.
Hát a döbbenés, hát az ha úgy veszünk,
vagy meglepetés, akkor vagy...
több is volt, mert egy alkalommal 18 éves kislányhoz kellett kimennünk szintén temetőbe, mert dolgoztam az igazságügynek is, és ugye ott, ha azt veszem, akkor ugye a körorvosnak a felelőtlensége miatt mondta ez a kislány, mert ő nem volt elég körültekintő. Most ez a 18 éves korban milyen kívül terhességben meghalni, az azért nem vicc. A másik eset az volt egy, hát számomra az talán megdöbbentő volt, mert egy börtöntörtelék volt, egy semmire kellő emberhez kellett kimennünk, aki ugye öngyilkos lett növényvédőszerrel. Kimentünk egy kis faluba, elvégeztük a vizsgálatot, minden, és az édesanyja, aki úgymond szerette annak ellenére a saját fiát, hogy ilyen nehéz dolgokat csinált neki, meg megkeserítette az életét, a végén odajött hozzánk, és azt mondta, hogy tisztességesen öltöztessük fel, végtisztességre készítsük elő rendesen. Talán ez volt, ami úgy mélyen megmaradt bennem, hogy még az anyai szeretet, még ilyen esetben is ott van, meg volt pedig, úgymond tényleg sok keserűséget okozott az anyjának az ember.
Mennyi, tehát ha eltemetnek egy halottat, tehát koporsós temetés van, aztán valami kiderül, hogy mégiscsak jó lenne valamit megnézni, mennyi idő után lehet kihontolni? Mert úgy gondolom, hogy van ott bizonyos időszak, ami hát nem lehet, gondolom, ilyen egészségügyi okok.
Hát most, ha felmerül, hogy ugye nem abban halt el, vagy nem abban halt el, akkor ugye elrendelik az exhumálást, teljesen mindegy, hogy most tegnap temették el, vagy tegnap előtt, mert ugye bűncselekményre utalható okok lehetnek. Ugye a kihantolást megcsinálják, és akkor az igazságorvostani intézet ugye elvégzi a ide vonatkozó vizsgálatokat. Most, ha olyan növényvédőszer, vagy nehézfém mérgezés, vagy egyebek behunyt el, ugye régen nagyon jó volt az arzén, vagy a cián, ugye ezek a kis
klasszikus
dolgok, azokat ugye akár évek múlva is ki tudták mutatni, mert ugye a csontból, a hajból, és még tehát, ha maradt egy kis koporsó maradék, még azokból is ki lehetett mutatni, mert ugye a csapadék vízezre felé vitt a mérgezőanyagokat. Úgyhogy ezeket, meg plusz talajminta, tehát megvannak a módszerek arra, hogy ezeket ki lehessen mutatni.
Én itt elsősorban arra gondoltam, hogy amikor már nagyon erősen osztásnak indulat vettem, Vagy akkor valami más öltözés, maszk kell, vagy valami lélegzését?
Ha olyan van, akkor természetes szakfelszereléseket lehet biztosítani, akár respirátor.
Azok, tehát magyarul.
Légzésvédőt, ami szag és por és egyéb anyagoknak a bőtársát így megakadályozza a
tehát ez mondjuk, mint egy gázállat?
Hasonló, mint egy gázállat, és akkor ugye így kimondják, hogy felveszik az elhunytat.
Hát én erre voltam igazából kíváncsi,
hogy... Na, persze, hogy megfelelő felszerelések rendelkezésre állnak, akik ezzel foglalkoznak, vagy akik ezt nem kell csinálni. Nem okoz problémát.
Jó, hát mi laikusok vagyunk, úgyhogy...
Nem, hát én azért mondtam, hogy ha olyan, akkor megpróbálom úgy elmagyarázni, leírni, hogy ugye megértse olyan, és aki még nem látott ilyet, nem volt ilyen helyen, nem tudja, hogy néz ki.
Uh-huh. Jó, kérdezzetek.
Nekem két rövid kérdésem lenne. Az egyik az a kérdés, hogy nagyon sok fiatal, főleg a drogokra gondolok, nem is gondol arra, hogy milyen könnyen meg elveszítheti az életét, hogy van-e itt egy olyan előremutatás, hogy ha az iskolákban elmennének és bemutatnának egy vonzolást, hogy jobban tisztelnék a saját testüket és hogy vigyáznának rá, tehát van-e ilyen előremutatás, vagy egy ilyen elgondolkodtatál a fiataloknak. A másik kérdés meg az, hogy az előző előadásban volt, hogy egész pici új szülötteket is hát ilyen patológiára meg kell állapítani, hogy miért húztak el. Hogy mi a különbség, ugye egy meglett ember és egy pici kis test hát szétszedése, megvizsgálása közben.
Hát az első kérdésre arra nem igazán tudom a választ. Mi ki szoktunk térni, ha iskolás csoport jön egy boncolást megnézni, hogy milyen káros hatásai vannak különböző szereknek. Ugye itt a kábítószer, alkohol, cigaretta. Be is mutatjuk, éppen olyan eset van. De hogy konkrétan van-e olyan elképzelés, hogy így egy megelőző munkát végezni, azt nem tudom, hogy szerveznek-e ilyet, vagy gondoltak-e erre, hogy ilyesmit csináljanak, hogy bemutassák a fiataloknak, hogy mivé válhat az a szerv, ha ő iszik, ha dohányzik, ha különböző drogokat szed. Nem tudom, ez náluk nem került elő, mint kérdés. A másik, hogy a csecsemő boncolás, ugye az bizonyos technikában más, mint a felnőtt, nem azért, mert kisebb, és ugye jóval kisebb szervek vannak, hanem ott bizonyos fejlődési rendellenességek is lehetnek, és annak megfelelően kell ugye a vizsgálatot elvégezni, és akkor a helyszínen látjuk azt, hogy milyen technikával hogyan tudjuk kiemelni azokat a szerveket, hogy az vizsgálható legyen. Ennyi a különbség, ami egy felnőtt vagy egy csecsemőnél vizsgálati módszerként szóba jöhet.
Ja, és itt jön elő a szakma ismerete. Hát az... ugye, ha nem ismeri valaki jól a szakmát, akár nem is tudják megállapítani.
Hát megállapítani sok mindent meg lehet, de ha én látok egy fejlődési rendellenességet, és nem jelezem ugye a orvos kollégának, aki leírja a jegyzőkönyvet, és ugye ő felel az egész munkáért, akkor egy olyan problémát tehetünk tökre, ami esetleg a család, vagy a későbbi lövendő családnak újra problémát okozhat. Ugye nem vettük észre a fejlődési rendellenességet, nem jelezzük, és ha genetikailag ott van a családnak, akkor ugye a következő gyermek is jelentkezhet. Ezekre nagyon oda kell figyelnünk, hogy van-e olyan fejlődési rendellenesége, amit le kell írni, hogy a lövendő gyermeknél ugye ne legyen probléma.
Bizonyos fokon már felelősség is.
Igen, részben felelősség is, mert ha én, mint orvostestre tönkreteszem a látottakat, akkor már az orvos kolléga nem tud mit kezdeni vele, mert nem tudja rekonstruálni, hogy hogy is nézett ki eredeti állapotában ez a dolog. De ha már itt tartunk, akkor mi szerencsések vagyunk, mert ma már digitális fényképezőgépeket használunk bent az intézetben is, és szinte majdnem minden mozdulhatott, amolyan az felvételre kerül, és ott visszakeresheti, hogy esetleg véletlen elnéztünk-e valamit, és akkor ott még mindig felelhető, megmutatható, rekonstruálható.
Én többször hallottam azt, hogy akik nagy lelki békében, nyugalomban, tehát elfogadva a halált halnak meg, azok szinte megszépülnek a haláluk után. Tapasztaltad ezt, tehát találkoztál-e olyan halottakkal, akik szépek voltak? Tehát itt most arra értem, hogy a az, az arcukra ránéztél, és nem azért, mert fiatal volt, meg stb., hanem hogy látszott rajta az a szép, tiszta emberi arc.
Igen, ez valóban így van. Akik szép csendben, úgymond mindenféle külső jel nélkül elmennek, azoknál nem nagyon szokott az arc megváltozni. Majdnem, mint hogy aludna az elhunyt. Viszont akik ugye fájdalmak és egyéb kínok között mennek el, azoknak látszik az arcán is, hogy ő szenvedett. És az valóban meglátszik az arcán. Szóval volt már ilyen esetben, látszott, hogy ő ugye kínlódott, hogy én már szeretne elmenni, de még nem sikerült úgy, hogy ő szeretett
volna. És akkor valószínűleg az öngyilkosok arcán és a fájdalomban, vagy azon mit lehet úgy észrevenni?
Hát megvallom őszintén, öngyilkos nem olyan sokat volt praxisomban, de azoknál nem tapasztaltuk ezt. Legalábbis én nem találkoztam olyan. Nem kizárt, hogy van közöttük, főleg aki olyan gyógyszert vagy egyébet használ ugye az öngyilkossághoz, nem kizárt. Nem kizárt. De én ilyenre nem tapasztaltam, szóval nem találkoztam a munkám során.
Kérdezzetek?
Volt már arra precedens, hogy valaki a saját hozzátartozójának a vonzolásán szeretett volna részt venni?
Hát, megmondom őszintén, hogy ugye általában előfordul, hogy előfordulhat, de itt nem hozzátartozó közvetlen civilt értek ez alatt, mert volt olyan eset, ahol orvos a hozzátartozó, és ugye a vizsgálat végére átjött, megkérdezte, hogy akkor mi mit találtunk, mi volt a végső diagnózis, ilyen volt. De az, hogy végignézze valaki a saját, még ha nem közvetlen hozzátartozójának ugye a vizsgálatát, ilyennel még én nem találkoztam. Elképzelhető, hogy vannak ilyen beteg emberek, akik megnézik a saját
hozzátartozóját. Hogy tényleg az volt a baj, hogy...
Igen,
orvosi hiba is.
Persze, nem kizárt, ugye ez benne van a vizsgálatban. Azért csináljuk, hogy ugye kontrollálva legyen a élőkben elvizét diagnózis. És ugye, ha kettős témben, akkor jól dolgozott a belgyógyász, ugye sebész.
Ti kaptok-e korkedvezményt nyugdíjba menettel címén?
Hát nálunk ilyen nincsen. Úgyhogy maximum egy kis veszélyesi pótlékkal megdobnak bennünket, de hát az sem lehet, hogy sok a magához a munka és a köztelévő veszélyeztetettség között, hogyha összehasonlítjuk.
Hát nem is konkrétan, de egy Magyarországon átlagos havi jövedelemmel szemben akörül kerestek kicsit jobban, kicsit kevésbé, tehát a fizetésről.
Hát itt a fizetés, ha konkrétan veszük, akkor nem sokkal a minimálbér fölött fizetik meg ezt a szakmát.
Az közalkalmazottak, nem?
Igen, igen. Úgyhogy a fizetés veszük, akkor az nem sok. Mm-hmm. Viszont ugye ahol kegyeleti felkészítés van, öltöztetés, minket és stb. Ugye azok a kollégák ugye ezért kapnak juttatást. Mm-hmm. Ugye sokkal többet, sokkal jobban vannak megfizetve ezáltal. Még van egy-két intézet, ahol nincs ugye közvetlen hozzátartozóval kapcsolat, nincs öltöztetés, nincs tartósítás. Ugye azra gondolkozók csak ugye a közalkalmazott bér tábla szerinti összeget kapják. Úgy, mint egy ápolónő vagy egy ápoló, személyben se kapunk többet vagy kevesebbet.
Tehát akkor nincs megfizetve,
nincs, azt lehet mondani. Nincs abszolút. Nincs. Teljesen átlagos fizetés van.
Ugyanúgy van rendszeres továbbképzésük, mint az egészségügyi szakdolgozóknak?
Igen, nekünk is ugyanúgy kell, ugye, úgymond kreditpontokat gyűjtögetnünk. Évente van továbbképzés, és Berettújfalon végzi a Berettújfalú kórház, és oda ugye a boncmestereknek egy része szokott elmenni. Ugyanúgy boncmester kollégák, meg patológus kollégák tartanak mindig előadást. Ha éppen aktuális dolgokról, vagy esetleg technikáról vagy olyan dolgokra, amik fontosak lehetnek a többi kollégának is, négy őket baleset, ha oda kerül esetleg olyan eset, ami ritka, akkor tudják, hogy hogyan kell ugye a vizsgálatokat megcsinálni, vagy hogyan kell előkészíteni itt a dolgokat.
Hány boncolás esik egy napra, vagy egy hétre, vagy egy hónapra?
Hát most, ha a havi átlagot nézem, van 70-80 elhunyt van az intézetben. Ugye ezeknek kb. 30-40% ugye, aki nem kerül vizsgálatra, mert ugye mellőzési lehetőséget kérhet a hozzátartozó, akkor olyan átlagot számolva 2, maximum 3 elhunyt van naponta ment az intézetbe, amit ugye a szoktatás keretében.
És arra hányan vagytok?
Nálunk rajtam kívül van még 2 kollega, és elvileg 3-an vagyunk az intézetben, akik ezeket a dolgokat végezzük.
Tehát nem egy ember végez egy boncolást?
Nem.
Tehát akkor 2 vagy 3-an?
Hát az attól függ, hogy ugye egy esethez egy boncmester, egy orvos, vagy ha nagyon olyan eset van, akkor ugye az egyik kollégát megkérjük, hogy fotózzon, segítsen nekünk. Szóval mindig a munka nehézsége vagy ugye bonyolultsága határozza meg, hogy most kérek-e segítséget a kollégától, a kolléganőmtől, hogy segítsen valamiben, vagy nem kérek tőle segítséget.
Tehát ezek szerint az egyikük hölgy?
Igen, van hölgy is a szakmán belül, nem is kevesen vannak egyébként, csak ugye ez kevesen ismerik, hogy női mozmester.
Hát én meglepődtem most, nem tudom, hogy a többiek hogy vannak vele, szerintem ők is.
Mit kell csinálni a teljesítményúlományokat, akkor láttál a kormoztalom? Bocsánat, de ez, hát, nekem ott, ez múl is.
Ott ilyen nincs.
Mert?
Ott mindent meg kell csinálni.
Hát én értem, hogy mindenütt meg kéne csinálni, azt meg se csinálnak meg rengeteg minden. De akkor mi van, ha túllépik?
Nem tudom, mert ugye a gazdasági részével én nem foglalkozom, úgyhogy...
Mert ugye azért ez egy elég rendszeres, hogy tovább küldik a beteget.
Hát igen,
mert hát ugye nem fér bele.
Nálunk sajnos nem.
Hát a beteg azt tud menni, tehát azért el tovább küldeni, a halott nem tud tovább menni.
Hát ezt én tudom.
Mert ez egy érdekes gondolat, mert hiszen pont az élőkkel kellene ilyen szempontból többet foglalkozni, vagy a volumen szint.
Hát van egy teljesítmény volumen korlát, mindannyian tudjuk, hogy van.
Hát igen, de hát jó, persze most
ez. És ugye a betegeket váró listára lehet tenni, és azt lehet nekik mondani, hogy ne jöjjenek, de amelyik meghalni készül, azt így át lehet még gyorsan küldeni, ugye az országos intézetbe ugye tovább lehet küldeni, de az országos intézettől nem lehet sehova se tovább küldeni, ha jön meg máshol, ott meg fog halni, és ők fogják felboncolni. A teljesítmény volumen korlát ugye azt szokta jelenteni, hogyha annak ellenére megcsinálnak valamilyen beavatkozást, már pedig ez ugyanúgy pénzparipa fegyver, hormonztanul ugyanaz, hogy mint a műtőben, akkor ugye nem fizet az OEP. Ha nem fizet az OEP, vagy büntetés, csak ki az OEP, ez a 2000.
Hulla tud várni, hát ha holnap kevesebben vannak meg.
De hát igen, de ez havi, a teljesítmény volumen korlát, az havi, hát nem tudja, 2 hétig nem biztos, hogy el tudja.
Nem is szabad szólnánk, relatíve, amilyen gyorsan lehet, ugye meg kell csinálni a vizsgálatokat, mert bizonyos idő eltelte után értéktelenné válik a vizsgálat, mert ugye nem lehet a szövettant és egyebeket megcsinálni.
Csak hát ugye ez azt a morbid gondolatot okozza a fejemben, hogy a hullák előnyt élveznek az élőkkel szemben, hiszen a teljesítmény volumen korlát az korlátozza a kórház tevékenységét, de miután ezt nem lehet halasztani, mert nem lesz használható a szövetminta.
Viszont lemondhatnak a boncolásról.
Elnézést. Hát nem mondhat le, nem, hát az jogszabály mondja meg, hogy mikor kell boncolni.
Törvény írja elő, hogy lehet, vagy
nem.
Családban fordult elő épp 1-2 hete, hogy ment valaki a Soter klinikán, van az az orvos, akihez mindig szokott járni, az illető nefrológiai szakrendelésre fél évente, és azt mondta az orvos, hogy elnézést, most nincs pénz arra az egyetemen, hogy megcsinálják a nefrológiai vizsgálatokat, úgyhogy menjen szépen vissza a házi orvosához, az küldje el a kerületi szakrendelőbe, ott végezzék el a vizsgálatokat, és azzal a leletekkel együtt menjen vissza, és ő azt majd értékeli. De az egyetem nem tudja elvégezni.
Jó, de a hullát nem tud elküldeni, hogy menjen el a házi orvoshoz, boncolja azt föl.
Meg a másik, hogy ugye országos intézetek, ugye a klinikák. Most, ha ott volumen van, mondjuk évi vagy heavy
napi.
Azért mondom, ha ott volumen van, akkor hozzánk már csak az a mennyiség jön, ami azon belül elhunyt.
Azt én értem, de hát nyilván mindegyiknek megvan egy pontértéke minden beavatkozásnak, nyilván a boncolásnak is van egy pontértéke.
Igen, vannak ilyen pontértékei.
De... És akkor ugye ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a nem tudom én, napi három boncolást meg lehessen csinálni, és ne kelljen hetekig jegelni az elhúnytakat, ahhoz ugye az élőknek a beavatkozásainak a számát kell csökkenteni.
Érdekes.
Ez a magyar egészségügynek az érdekessége szerintem. Ez, nagyon...
ez, nem tudom,
ez most így...
gazdaság részével ugye én nem foglalkozom, mert ugye az nem
látható. A teljesítmény volna megkodálatok, és ha nem foglalkozik, mert csak
fogalom. Azt tudom, hogy aki hozzánk bekerül, és ugye vizsgálatra ki van írva, azt meg kell csinálnunk. Nincs, hogy van pénz, nincs pénz, azt meg kell csinálnunk.
Hát akkor én hagyj kívánjam mindannyiunknak, hogy akár 30 év múlva újból ugyanitt mi találkozhassunk.
Hát én hasonló,
és ne előbb, és ne máshol.
Hasonlókat szeretnék kívánni mindenkinek, minél később kerüljön ilyen helyre, maximum látogatóra.
Minél jobb állapot.
És minél kisimultabb arca, mert itt az sem mindegy, hogy fejezzük be a földi pályafutásunkat. Hát köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szerintem nagyon érdekes téma volt, és nyíltan tudtunk róla beszélni kendőzetlenül, ami szerintem nagyon fontos.
Hát én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy egy kicsit erről a zárt szakmáról tudtunk egy pár mondatban, pár szóban beszélgetni, és talán így többen megismerik, hogy mi is folyik a patológián.
Jó, köszönöm szépen!